Kedves hallgatom! Az első Tesszalonikai levél 5. részének 18. versét olvassuk. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ez az itt található üzenetek körében a 14. parancsolat. Elmondja nekünk, hogy adjunk hálát minden körülmények között, nem csak egyszer egy évben, hanem egész idő alatt. Ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ha odajössz hozzám, és megkérdezed, hogy mi az Isten akarata életedre nézve, három különös tanácsot adhatok, amelyek kifejezik Isten akaratát rád nézve. Örülj mindig, imádkozz szüntelen, és adj hálát mindenért. Ez Isten akarata rád nézve. Jön a 15. A lelket ne oltsátok ki. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 19. vers. A Szentlélek egyik képe a tűz. Miként oltja el az ember a tüzet? Leöntözi és nem engedi lobogni. A lélek eloltása abból következik, hogy valaki nem teszi Isten akaratát, vagyis nem hallgat a Szentlélekre. Nem engedi, hogy a Szentlélek vezérelje. Eloldhatjuk a szent lelket, amikor a saját kezünkbe vesszük életünk irányítását. Ez ugyanaz a tanítás, amit Pál az efézusi hívőknek ad. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Efézusi levél, 4. rész, 30. vers. Nem szomoríthatunk meg valamilyen tárgyat, csak szemét. A Szentlélek személy, és őt megszomorítja az életünkben levő bűn. Őt megoldhatjuk, ha kilépünk Isten akaratából. A prófétálást ne vessétek meg. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 20. vers. Ne nézzük le a Biblia tanulmányozást, mint ami a maradiságot fejezi ki. Ne légy közömbös Isten igéjével szemben. Sokan vannak a keresztény szolgálatban, de nem ismerik a Bibliát, és lenézik a Biblia tanulmányozást. Alkalmilag hallom az emberektől, amint ezt mondják. Egész idődet Biblia tanulmányozással töltöd, és nem teszel semmit. Az a fontos, hogy foglald el magad, pedig az a szükséges, hogy nagyon is erőteljesen tanulmányozzuk Isten igéjét, és miután ezt tettük, meglátjuk, hogy miként kössük le magunkat, és legyünk igazán eredményesek. Van egy kis Biblia tanulmányozó csoportunk, amelyen elég sokan részt vesznek minden csütörtök este, immár 21 év óta. Milyen örvendetes ez a Biblia tanulmányozás. Milyen nagy kiváltság ezt vezetni. De néha az emberek ilyen megjegyzést tesznek. El kell indulnod, és tenned kell valamit, nem ülhetsz folyton, hogy a Bibliát hallgass. Az az érdekes, hogy akik eljönnek, leülnek és hallgatják a Bibliát, kimennek és tesznek valamit. Sokan közülük kint vannak a misszió mezőn, sokan bizonyságot tesznek Istenről, sokan a lelki szolgálatban tevékenykednek. Megjegyzem, hogy akik nem tanulmányozzák Isten igéjét, lejárnak, mint a 8 napos óra. Szolgálatuk nem túl sokáig tart. A 16. parancsolat, amit Pál a tesszalonikaiaknak ad, az, hogy a prófétálást ne vessék meg, vagyis Isten igéjének a tanítását. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 21. vers. Mindent vizsgáljatok meg. Ne vegyétek be figyelmetlenül. Keményebben kifejezve, ne dőljetek be akárminek. Ne engedjétek magatokat félrevezetni azzal, hogy valaki küld nektek valamilyen nagyon megható képet, amelyen árvákat mutatnak be. Ne járuljatok hozzá semmihez, amit nem ismertek. Ne engedjétek, hogy becsapjanak. Vizsgáljátok meg azt a célt, amire adományt kérnek tőletek. A keresztény ne legyen ostoba, hogy bárki félrevezethesse. Nekünk mindent meg kell vizsgálnunk. Ez azt is magával vonja, hogy ne dőljünk be a hízelgésnek. Sok megtévesztő lélek van ma a világban. a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Ez a 19. parancsolat válaszol a megkérdőjelezhető szórakozások és időtöltések kérdésére. Ha bármilyen kérdés merül fel valaminek a helyessége iránt, akkor az helytelen. Tartózkodjunk attól, ami gonosznak látszik. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 23. vers. Az ember hármas lény, test, lélek, vagyis értelem, és szellem. Szenteljen meg titeket teljesen. Nem tökéletesség ez, hanem a lelki érettség elérése. Ne legyünk továbbra is csecsemők Krisztusban, hanem növekedjünk fel Krisztushoz. Ő az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 24. vers. Számíthatunk Istenre. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 25. vers. A 20. parancsolat az, hogy imádkozzunk azokért, akik hirdetik az evangéliumot. Nem imádkozhatunk többé Pál apostolért, de imádkozhatunk az ige hirdetőkért, én értem is, és ezért nagyon hálás vagyok. Imádkozhatsz lelkipásztorodért és a misszionáriusokért. Tudom, ők is nagyon értékelik ezt. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 26. vers. Ez is parancsolat, de legyen az szent csók. Kultúránkban a meleg kézfogás helyettesíti ezt. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 27. vers. Ez a 22. parancsolat, és én engedelmeskedem neki. Idéztem ezt az egész levelet előtted. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, legyen veletek. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 28. vers. Imádkozzunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen velünk, szeretteim. Krisztus után 52-ben, 53-ban írta Pál apostol második levelét a tesszalonikaiaknak, hamarosan az első levél után. A tesszalonikai keresztjének még mindig csecsemők voltak Krisztusban, amikor Pál írta nekik a második tesszalonikai levelet. Első levele további kérdéseket támasztott, és Pál próbál válaszolni azokra a második levélben. A tesszalonikai gyülekezetben levél vagy jelentés járt körbe azzal a hírrel, hogy Páltól érkezett, és ez eléggé megzavarta a keresztényeket. Ez a hamis jelentés azt állította, hogy Krisztus már eljött, és összegyűjtötte magához az egyházat, és hogy a világ már az Úr napjának ítéleteiben él. Ezek az emberek üldöztetés alatt voltak, amint láttuk az első levélben. Szenvedtek az evangéliumért, és könnyű volt elhinniük, hogy beléptek a nagy nyomorúság időszakába, és hogy minden hívő, nem csak a holtak, elszalasztották az elragadtatást. Pál próbálja eloszlatni félelmüket a levél megírásával, és határozottan kijelenti, hogy ami a hozzávaló gyülekezésünket illeti, az még a jövőben van. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 1. vers. És hogy az Úrnapjának bizonyos előjelei vannak, amiknek először be kell következniük, a hitehagyás és a bűn embere jön el először. Ezért észszerűen úgy hihetik, hogy még nincsenek benne a nagy nyomorúságban. Pál azt mondja, hogy a hitvalló egyház külső szervezete teljes hitehagyásba süllyed. Lukács evangéliuma 18. részének 8. versében az Úr megkérdezte, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Az a mód, ahogy a görögben a kérdés kifejeződik, negatív válasz vár. Ő nem talál hitet a földön, amikor ismét eljön. A szervezett egyház teljes hitehagyást követ. Ezt megerősíti a Jelenések könyve is. A negyedik fejezetben az egyház eltávozik a földről, és semmi más nem marad, hanem egy szervezet üres burka, ami az Isten félelem bizonyos formája lesz, de megtagadja annak erejét. Ugyanez a szervezet a Jelenések könyve 17. részének nagy paráznája, ami félelmetes kép, amin tanulmányozzuk Isten igéjét. A tesszalonikai hívők azt gondolták, hogy beléptek a nagy nyomorúság korszakába, és azóta azok, akik végigmentek az üldöztetéseken és nyomorúságokon, már a nagy nyomorúságba érkeztek. Például a II. Világháború alatt, a villámháború idején Nagy-Britanniában egyes brit lelkipásztorok, akik konzervatívok voltak hitükben, arra a következtetésre jutottak, hogy beléptek a nagy nyomorúságba, és hogy az egyháznak át kell mennie azon. Egyik angliai jóbarátom, egy lelkipásztor úgy véli, hogy az egyház átmegy a nagy nyomorúság időszakán. Azt hiszi, hogy az egyház már most abban van. Jelenleg Kaliforniában él. Egy napon együtt ebédeltünk egyik közös barátunkkal, egy gyülekezeti lelki munkással, aki nagy vacsorát rendelt nekünk. A téma az egyház és a nagy nyomorúság volt, és hangoztatta, hogy az egyház most a nagy nyomorúság korszakában van. Hogy alátámassza érvelését, így szólt. Ha te Nagy-Britanniában lettél volna a villámháború alatt, amikor estéről estére a föld alattiba kellett volna menekülnöd, gyülekezeti tagjaiddal együtt, és a feszültség miatt minden este valaki idegösszeomlást kapott, és másnap elvittek volna valakit az országból, akkor egyetértenél felfogásommal. Ezt mondtam neki. Ha Nagy-Britanniában lettem volna a villámháború idején, mint te, meggyőződtem volna arról, amiről te is, és azt mondtam volna, ez a nagy nyomorúság. De miután vége lett a háborúnak, és kijöttem az Egyesült Államokba, és egy pár barátommal ilyen nagyot vacsoráztam a legjobb sült húsból, azt hiszem, megcsíptem volna magam, és megkérdeztem volna, ez tényleg a nagy nyomorúság időszaka? Ha ez a nyomorúság, akkor hadd legyen, mivel ez együtt jár a nagy vacsorázásokkal. Rám nézett, és ezt mondta brit akcentusával. Te engem nevetségessé teszel. Ezért megmondtam neki, hogy nem gondolom, hogy nevetségessé teszem, hanem ő teszi magát nevetségessé a nézetével. A nagy nyomorúság leírása a Bibliában sokkal rosszabb, mint bármi, ami történt a II. Világháború alatt. Ezt az időszakot annyira világosan leírja Krisztus, hogy nincs okunk rá pánikba esni és bizonytalanságba jutni. Krisztus megmondta, hogy lesz egy kis időköz, amihez hasonló nem volt, amióta a világ fennáll, mind a mai napig, és ezután sem lesz. Ehhez hasonló még nem történt, és nem is lesz soha a történelemben. Míg az 1. Tesszalonikai levél hangsúlyozta Krisztus visszatérését egyházáért a földre, amit elragadtatásnak neveztem, a 2. Tesszalonikai levél hangsúlyozza Krisztus visszatérését a földre a 2. alkalommal, amikor visszatér ítéletben és felállítja királyságát. Ezt kinyilatkoztatásnak nevezik. Láthatjuk, hogy az elragadtatáskor nem az ő földre jövetelét emeli ki, mert nem jön el a földre. Világossá teszi, hogy elragadtatunk a levegőbe, hogy együtt legyünk az Úrral. Az elragadtatunk a görögben harpazzó, és kiemelés a jelentése. Kiemel vagy elragad Krisztus, hogy találkozzunk vele a levegőben. De Krisztus megjelenésekor visszatér a földre, hogy felállítsa királyságát. A 2 esemény közti időszakban lesz a nagy nyomorúság. Ahogy láttuk az 1. Tesszalonikai levelében, az elragadtatásról nem beszél az Ószövetség. Az ószövetségi szentek reménye földi remény volt. Mesiásuk eljövetelére vártak, hogy majd királyságot alapít,
ami mennyország lesz a földön. A mennyek országa kifejezés, a mennyei uralom a földön. Ez a lehető legegyszerűbb kifejezése ennek, ahogy el tudom mondani. Egyes teológusok valójában nagyon bonyolulttá tették ezt annyira, hogy alig lehet ráismerni elméletükre. De a mennyek országa, amiről Jézus beszélt, a menny uralma a földön, mert ez a föld mennyországgá válik, amikor ő itt uralkodik. Pál, Szilvánus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Második tesszalonikai levél, első rész, első vers. Pál köszönti a gyülekezetet szokásos barátságos köszöntésével, ami teológiailag és lelkileg egészséges köszöntés. Pál belefoglalja Szilász üdvözletét, ami a Szilvánusz név rövidítése, és Timóteusét. Ez a három férfi nagyon sokat elviselt az evangéliumért. Pál és Szilász együtt volt a Filippi börtönben. Pál, Szilász és Timóteus együtt ment Tesszalonikába, és később Pálnak ott kellett hagynia őket. Aténban várt rájuk, és amikor nem érkeztek oda, átment Korintusba, ahol végül összetalálkoztak. Akkor írta Pál első levelét a tesszalonikaiakhoz, hogy válaszoljon bizonyos kérdéseikre, amelyek fölvetődtek látogatása óta. Amikor Pál második levelét írja, akkor két munkatársát, testvérét is említi. Ezek olyan emberek voltak, akiket egyáltalán nem ismernénk, ha Pál nem foglalta volna be nevüket ezekbe a levelekbe. Ez valamit bemutat Pál jelleméről. Aki valamikor büszke fiatal farizeus volt, alázatos követője lett az Úr Jézus Krisztusnak, és szolgája és apostola mesterének, a tesszalonikaiak gyülekezetének. Ez volt a helyi tesszalonikai gyülekezet. Pál hitt a helyi gyülekezetben, és ilyen volt Tesszalonikában is, Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Valószínűleg azért nem emlegette a Szent Lelket, mert a lélek jelen volt a tesszalonikai gyülekezeti tagokban. A bennük levő lélek tette őket képessé, hogy bemutassák Krisztus életét, és mennyei elhívásukhoz méltóan éljenek. Istenben, az atyában és az Úr Jézus Krisztusban élő hívők voltak. Ez azt tükrözi, barátom, hogy Pál tanította Krisztus istenségét, nem volt kétség Pál értelmében, hogy Jézus Krisztus Isten fia. A János evangélium a 10. részének 27., 28. és 29. versében az Úr Jézus ezt mondta: az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Az első versben látjuk az Istenség két kezét, ami az Úr Jézusé és Istené az atyáé. Ott van az egyház helyzetileg, a tesszalonikai gyülekezet is ott volt, és remélem, hogy a te gyülekezeted is ott van. Nem a gyülekezet neve fontos. Az a fontos, hogy igazán hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és ez teszi nagyon szükségessé és lényegessé a helyi gyülekezetet. A Szentlélek az igazi hívőkben lakik, és az ő hatalma bemutatja Krisztust a helyi lakóterületen, a közösségben, a városban, az államban és a világon, tükrözve Isten életét. Pál ezt mondja ezeknek a hívőknek a bevezető sorokban: kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Második tesszalonikai levél, első rész, második vers. Kegyelem és békesség. Ez két fontos szó az evangéliumban. A kegyelem jön először. Ha átélted Isten kegyelmét, akkor megváltást nyertél. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézusi levél, 2. rész, 8. és 9. vers. Amikor Istenhez járulunk, mint elveszett bűnösök, semmit sem hozva és minden tőle kapva, akkor átéljük Isten kegyelmét. Ő üdvösséget ajánl, és ez az üdvösség Isten ajándéka. Nem dolgozhatunk az ajándékért, és ha mégis tesszük, akkor többé nem ajándék, hanem valami olyan érték, amit megérdemlünk. Fizetséggé válik. Isten nem veregeti meg a vállunkat, mert kedves vasárnapi iskolások voltunk. Az üdvösség Isten ajánlata az elveszett, pokolra ítélt bűnösnek. Ez örök élet, ha bízunk Krisztusban. Ez maga a kegyelem. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy engem is befogadtál kegyelmedbe, és kegyelmed alapján van üdvösségem a hit által. Nem az én cselekedeteimért, hanem az Úr Jézus Krisztus érdeméért adod nekem az üdvösséget, hogy senki se dicsekedjék. Köszönöm neked a drága ajándékot. Amen.